Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ilyenkor hétvégén mindenhol vásárolgatnak, ahol csak lehet, de hát vannak tipikusan olyan területek, ahol a karácsonyi vásár különösen izgalmas, ilyen például Hongkong, ahol a plázákban szinte óriási lázban élnek az emberek, és noha szintén a legkülönbözőbb kultúrkörből élnek itt nem csak britek, hanem franciák, de kínaiak is nagyon sokan, mégis a karácsony meg a vásárlás összeköti őket ilyenkor. A Lantau Islanden, még az egyik is szigeten műhó is esett, amikor karácsony idején itt jártam. New York pedig tényleg talán a legfantasztikusabb, a Rockefeller Center bejáratánál a jégpálya előtt van a fantasztikus híres karácsonyfa, és ott van a klasszikus jégpálya, ha szerencsénk van, akkor még itt korcsiázhatunk is, már hogyha ránk kerül a sor, meg kibírjuk a sorbanállást, de fotót biztos, hogy készíthetünk a felhőkarcolóról és az izgalmas hangulatról. Egészen szilveszterig csak jönnek ide a turisták, meg az emberek, aztán már 8 millióan tolonganak az utcán. Hihetetlen, hogy ilyenkor az ötödik sugárút a Fifth Avenue olyan, hogy hát az autó már nem is lehet itt a környéken sem, mert így is tapjával közlekednek az emberek, úgyhogy rendőrök terelgetik őket szilveszterkor. Karácsonykor még azért mennek az autók karácsony előtt, így advent utolsó vasárnapjánál, és az az egészben az érdekes, hogy mennyire gondosan, izgalmasan és érdekesen komponálják meg a kirakatokat New Yorkban. Már önmagában az élmény, ha elmegyünk a Central Parkig itt az 5. sugárúton, és nézegetjük a kirakatokat. Mozognak, villódzó fényeket látunk mindenhol, meg futurisztikus játékokat, káprázatos és gyönyörű minden egyes kirakat, de egyes épületekre még fényjátékokat is kivetítenek, és az is szórakoztató, hogy csak ott karácsony előtt áldogálunk, és akkor nézzük az izgalmas kis történeteket, amiket kivetítenek az épület falára. Hihetetlenül jópofa egy ilyen karácsonyi vásárlás hangulat New Yorkban, de ami számomra nagyon érdekes volt még, hogy gyakorlatilag mindig nyitva volt valami, és 25-én is nyitva volt a üzletek, meg 26-án, tehát korán sem az volt a jellemző, hogy két napig az ember semmit nem csinálhat New Yorkban, mert hogy mindent bezártak, hanem tényleg igaz volt a mondás ekkor is, hogy New York sosem alszik, és tényleg a karácsonyi hangulatot úgy is át lehetett érezni, hogy az utcán sétálgatunk, vagy akár a Central Parkban figyeljük a többieket, akik ott vannak, és hát nyilván mindenki azért a családhoz jobbra-balra ment, de mindig volt annyi ember az utcán, hogy azt érezzük, hogy sokan vagyunk, és így közösségi élményünk legyen. Tehát a karácsony New Yorkban valóban elég érdekes, és a vásárlás, mondom, nagyon fontos. Hozzáteszem, a hálaadási ünnep az ebből a szempontból talán még nagyobb felhajtással jár New Yorkban, de a vásárlást illetően meg persze veri a karácsony, és aztán utána megkövetkezik a világ leghíresebb szilveszteri bulia a Times Square-en. De hát érjünk vissza most a karácsonyra, hiszen egy advent utolsó hétvégén mi másról lehet szó. Nos, Spanyolországban ünnepi felvonulások is vannak, és volt egy olyan időszak, amikor szenteste fontos volt a karácsonyi lottó, és a számokat élő adásban énekelve ismertették a nézőkkel. Mint említettem, Olaszországban megérkezik vízkeresztkor a nagyobb ajándék, és hozza a jó boszorkány, de szentestén is egyes olasz területeken azért adnak ajándékot, vagy szenet, hogyha valaki nem szimpatikus, vagy nem csinált jó dolgokat, vagy éppenséggel bosszantani akarják, akár csak nálunk a virgáccsal. Görögországban nem szokás a bölcső, mivel nem Jézus, hanem Mária és a születés körülményei az ünnep középpontjában elhelyezkedő fontos eszmei mondani való, és az utóbbit ábrázolja a karácsonyi ikon. Szentestén egész éjjel tűz ég a házakban, nehogy eljöjjenek a fekete ördögöcskék, és hát persze a régi hiedelem ennek az alapja, mert hogy a régi hiedelmek, a babonák, meg a keresztény kultúrkör hagyományai, azok mind-mind, meg a bibliai mondások és igazságok, azok keveredtek, és amiatt a hiedelem miatt vannak a fekete ördögöcskék, mert hogy a világ egy fatörzsön áll, alatta van a gonosz alvilág, és az ördögöcskék mindig megkísérlik összerágni a fatörzset, hogy a világ aztán alá zuhanjon, és csak a tűztől félnek. Ez a régi legenda, itt ugye az a régi babona. Egyébként az idősebbek gyakran ajándékokat osztanak, a fiatalabbak ritkában vesznek az idősebbeknek ajándékokat. Általánosságban máshogy ünneplik az ortodox egyházban Jézus születését, de ha valaki elmegy Betlehembe, például ott nagyon érdekes, mert az éjféli misére elmehet a katolikus templomba, és a születés temploma, az pedig egy olyan templom, hogy több egyház is gondozza, és amikor már a bejárathoz érünk, akkor számomra az volt a furcsa, hogy tényleg így le kell hajolni, és ilyen erődszerű az egész, tehát látszik, hogy nagyon régi, és akkoriban még erőd is volt minden egyes ilyen templom, és természetesen megnézhetjük a szent helyeket, de valójában a viséket általában, hogyha Betlehemből közvetítik, akkor azt a másik templomból szokták, de ugyanakkor azért felvételeken láthatjuk a betlehemi születés templomát is. Amikor a betlehemi területre magára eljutunk, az azért elég furcsa élmény, mert hogy egy hatalmas betonkerítés van, szöges drót felette, tényleg ilyen bunkerszerű, erődítményszerű épületek, tehát azért látszik, hogy konfliktus zónába érkezünk. Amikor meg megérkeztünk már, akkor könnyűen leparkolunk viszonylag, és rögtön szaladnak hozzánk a gyerekek, hogy segítsenek elmenni a templomhoz, meg a különböző idegenvezető jelöltek. Hozzáteszem, én általában fogadtam ilyet, még akkor is, amikor már előtte sokszor voltam, mert hát egyrészt elhessegeti a többi ajánlkozót, másrészt meg el lehet velük beszélgetni, mert nem drága egyáltalán semmi, tehát azért örülnek a látogatóknak, és általában nyugodtan zajlik itt a karácsonyi ünnepség. Legalábbis volt már arra példa, hogy probléma legyen, de azt gondolom, hogy azért el lehet jönni egy itteni útra, én is vállalkoztam. Karácsonykor néhány helyen jósolnak is. Van például olyan hely, ahol dióhéjba gyertyát állítanak és vízbe helyezik, és a lányok közül, akinek a gyertyája először kialszik, az megy először férjhez. Almákat is vágnak ketté, mert hogy ha csillag alakú az alma magháza, az szerencsét hoz, úgyhogy karácsonykor almát is vágnak sokszor. És egyes felvidéki területeken pedig a karácsonyfa alá betesznek egy tálat pénzérmékkel, mert akkor majd gazdagság következik be, és fokhagymát is tesznek, hogy egészség legyen, meg kenyeret, hogy mindig legyen mit enni, elegendő élelem legyen. Bulgáriában pedig szuravacskát készítenek, ami egy kis somágakból összeállított bokor, vattát tesznek hozzá, süteményeket rá, erős paprikát kötöznek oda, és aztán ezt elkészítik nagyjából 24-e környékén, majd december 28-án a kicsik ezzel elverhetik a felnőtteket, és hát ami közben leesik, és ehető, azt közösen aztán elfogyasztják. Lengyelországban különösen érdekesek a karácsonyi szokások, hiszen döntően katolikus az ország, és rengeteg szokás fűződik ehhez az ünnephez, régiónként, vidékenként persze ezek is eltérőek. A faragott betlehemes makettek itt tényleg mindenhol láthatóak. A középkori Krakkóban készítették az első műremekeket egyébként a 13. században még, és a mai napig itt rengeteg faragott betlehemmel találkozhatunk, egyik szebb, mint a másik. Visszatérve egy pillanat ugrással Zágrába, én voltam karácsony után közvetlenül Zágrába, ott is nagyon szép betlehemeket láttam. De most Lengyelországnál tartunk, és Krakkóban találjuk a jellegzetes csúcsos templomot formázó faszerkezeteket is. Nagyon szépek ezek is, még versenyt is tartanak a krakkói piactéren. Advent utolsó napján, tehát december 24-én, a készülődés jegyében zajlik minden, az emberek kitakarítják reggel a lakást, feldíszítik a szobákat és felkészülnek az ünnepre. Amilyen a karácsony, olyan lesz az új év, sok helyen ezt tartják, emiatt mindenki békés, jókedvű, megpróbál az maradni mindenképpen, és még reggel nem esznek semmit, néha ebédkor sem, nagyon sokan tartják a böjtöt, és még olyan lengyel családok is vannak a mai napig, ahol azt a hagyományt tartják, hogy az esthajnal csillag feljöveteléig egyáltalán nem vesznek ételt magukhoz. Amikor az első csillag aztán megjelenik az égen, már mindenki várja a vacsorát, és 12 fogásos az átlagos karácsonyi vacsora, a hagyományos lengyel karácsonyi vacsora. Persze azért nem kell arra gondolni, hogy mind a 12 valami fergeteges nagy dolog, hanem kis apróságokból is állhat, de minden fogásba illik belekóstolni azért. És a 12. fogás után még általában van néhány plusz fogás, mégpedig azért, azon egyszerű oknál fogva, hogy a fogások száma a végén páratlan legyen, mert hogy az asztalhoz ülők azok mindig párosan kell, hogy leüljenek, hát célszerű persze annyian lenniük, hogy páros legyen, és mindig legyen egy plusz fogás is még így a szokás szerint. És hát az is érdekes, hogy van, ahol a tányérok alá halpikkelyet tesznek, hogy jó sok pénzre legyen az illetőnek. Ezt egyébként nem csak karácsonykor, hanem néhány helyen új évkor is tartják a lengyel területeken, tehát itt is azért keverednek a hagyományok. És hát nyilván azért nehéz tartani azt, hogy pont mindig párosan legyünk, mert valamikor plusz egy emberén, valamikor páratlanul vagyunk, és nem lehet mit tenni, hát nyilván nem fogják elzavarni a családtagot, csak azért, hogy jaj, mégse legyünk párosak, de azért érdekes, hogy ilyen babonák is vannak. Az ostya megtörése még sok lengyel területen a mai napig zajlik, és ez az ősi szokás egyidős a lengyel államisággal, bár először még süteményeket használtak, aztán később már az ostyákat kezdték el törni, és különböző ilyen fehér lisztből sütött négyszögletes kis ostyákat a mai napig szerzetesek készítik, és a templomokban lehet beszerezni általában karácsony előtt, meg hát persze azért az üzletekben is, de főleg a templomokban. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a műsort, a reklámot és a híreket követően maradjanak továbbra is velem.